Folytatódik a Bormárka. Iránytű borkalauz a mindennapokra.
Kipihentük magunkat, vettünk egy szusszanás, sőt előkerült egy pár palack is. Hát, hogy miért egy pár palack, és kicsit rendhagyó módon is, azt hadd ne én mondjam el, de még mielőtt ezt megtenném, Rend a lelke mindennek címszó alatt, továbbra is az adás második részében itt van velünk Varga Péter, a Varga Pincészet alapító tulajdonosa, és mai társműsorvezetőm, aki egy kellemes kis sóhajt engedett meg az illatolás után, Antal Gábor, és menetelünk tovább. Péter, most nem azt mondom, hogy akasztják a hóhért, mert szerintem ez egy édes teher lesz neked. Légy oly kedves, avasd be bennünket, hogy most mit fogunk első ízben kóstolni, és mi mindent hoztál magaddal, meg természetesen, hogy miért pont.
Én kaptam egy olyan lehetőséget, hogy hozzak egy palack bort kóstolásra, és én hoztam magammal hármat. Ugye, hogy miért kettőt, az indokolja, hogy késői szüretelésű bort kellett hoznom, viszont mi két pincészetben dolgozunk, egy badacsonyőrsi és egy feldebrői pincészetben, és most a szürke barátot, tehát van két olyan ikonikus, több száz éves történelmi borunk, hogy nem tudtam választani a kettő közül, viszont én minden kóstolást mi mindig belővő borral szoktuk kezdeni, és én úgy gondoltam, hogy egy olyan belővő bort hozok, egy irsai olivért, ami elhelyez minket a mai kor divat irányába, hiszen ebből a borból, amit hoztam, ebből évente 2 millió palackot adunk el. Olasz rizlingből is ugyanannyit eladunk, de az olasz rizling az több száz éve hozzá tartozik a magyar borivó kultúrához, és az irsai viszont egy olyan csoda, ami talán egyedüli, hogy én úgy tapasztalom, hogy nagyon nehezen változnak a borfogyasztási szokások, és ragaszkodunk a hagyományos bortípusokhoz. Egyetlen egy erős kivételt tudok mondani, az irsait, amelyik a semmiből betört és meghódított a fehér boros területet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kóstoljuk meg ezt a bort, és ha ezt megkóstoltuk, akkor az elhelyez minket egy olyan irányba, ahol már folytathatjuk a kóstolást.
Talán ilyen még nem is volt a eddigi adásunkban, hogy a vendég által hozott bort kicsit megelőzően, egy fél lépéssel hátralépve egy belővő borral indítottunk volna, tehát premier a bormárkában.
Igen, és azért, tehát ez a belövő bor, amit Péter említett, ez egyáltalán nem butaság, sőt, például a Vinagóra a nemzetközi borversenyen, ha már ugye az adásunkhoz kapcsolódik, de hát más minden valamire való komoly borversenyen, az első bor az mindig egy belövő bor, ami azt jelenti, hogy nem része az éles versenynek, csupán arra szolgál, hogy egy picit az ízlelő bimbókat ráhangolja az utána következő értékelendő borokra, és egy picit így ugye meg is szokták ezt beszélni, és akkor ott hangolódnak össze a bizottság, hogy nagyjából az a minőségi szint, amit a belövő bor képvisel, az körülbelül hol helyezkedik el. Tehát ott mondják, ott lövik be, hogy akkor na ez az ezüstérmes szint nagyjából. Tehát, hogy egy picit így összehozza a zsűrit. De egyébként itt most én megkóstoltam már a bort, és valóban egy ilyen kellemes sóhajjal illatoltam meg, ahogy jól észrevetted, hogy nagyon értem, hogy miért ezt hozta Péter belőbornak, mert nagyon, ugye hát az írsainak ez a amúgy fajta jelleg, ez a muskotályos karakter, ez nagyon szépen ott van benne, és tényleg szépen rá fog minket vezetni majd a késői szüretelésű borokban is sokszor megjelenő muskotályos jegyekre.
Tehát a küldetését több, mint teljesíti, fogalmazhatunk így is.
Egyébként nagyon örülök, hogy a Gábor elmondta ezt, mert én tényleg használtam ezt a belövő bor kifejezést, de ez ilyen szempontból nem egy hagyományos belövő bor, hiszen én pont nem egy nagy textúrájú késői szüretelést hoztam, hanem pont ennek az ellentetjét, egy nagyon-nagyon vidám, érdekes, kis könnyű borocskát, ami viszont uralja a jelenlegi piacot. Uh-huh. Tehát én a piacot, a piaci hátteret szerettem volna alá festeni a mai kóstolásunknak, hogy ezzel az ízlésvilággal, ezzel a háttérrel kell a késői szüretelésekkel megküzdenünk a fogyasztóért.
Nem maradt más hátra, mint hogy lépjünk akkor egy lépcsőfokot, mi magunk is, és itt az ideje, hogy ünnepélyesen akkor fölbontsuk a Péter által első hozott ételt. És a szép recsegés megtörtént. Most meg már csak a lépcsőfokokat döntsük el, hogy hogyan haladunk, de ezt is Péterre hagynám rá.
Először szeretném, hogyha szürke barátot kóstolnánk, azért, mert úgy gondolom, hogy egy kicsivel visszafogottabb jellegű, mint a debrőhás levelű, tehát más technológiával készült. Az onnan is látható, hogy bár kötelezően sárgás színű, mint minden késői születelési bor, de kevésbé sárgás, mint a mellette lévő debrői házlevelű. Ez azért van, mert más feldolgozási technológiát használunk a szürke barátra, mint a házlevelüre, és ezért a könnyen oxidálható fenolokat kivettük ebből a borból. Azt el kell mondani, hogy egyrészt Badacsonynak egy ikonikus boráról beszélünk, ami több száz éve része a magyar borkultúrának.
Én már megkóstoltam, és ami tényleg ilyen megdöbbentően precízebben a borban, az az egyensúlya. Ugye édes boroknál azért az mindig egy nagyon fontos kérdés, hogy az édes érzet és a frissesség, más néven a savcukor egyensúly, az rendben van-e, ezt mindig borversenyeken is ezt nagyon erősen nézik. De hogy a fogyasztó, aki erről nem tud semmit, ő is valószínűleg nézi ezt, csak tudatlanul, mert hogyha az édes érzet megy el, akkor gely lesz a bor, ragadós, tapadós, nem esik jól, hiába édes, de nem esik jól még egy korty. Tehát kell azért egy édes borban is, hogy ott legyen. Minél több, minél magasabb az édességi foka, annál fontosabb, hogy frissesség is legyen benne, hiszen akkor akarok még egy kortyot, és ez a bor, ez nagyon szerintem tökéletesen hozza ezt az egyensúlyt, és ami még nekem tetszik, hogy ott van benne a szürke barát fajta karaktere, nagyon tisztán, és hogy bár rá van írva, hogy többet szőlőből készült, meg ugye késői születelésű, ezek a jegyek is ott vannak, de hogy nagyon, nagyon finoman vannak ott, és egyáltalán nem fedik el a szürke barátnak ezt a jellegzetességét.
Akkor lépjünk egyet előre, bár már szerintem én most is úgy érzem a megkóstolt szürke barát alapján, hogy már itt is kellően előre léptünk, de mint ahogy a példa mutatja, hogy legalábbis mindjárt megtudjuk, empirikus módon van még ezt hova fokozni, és akkor beszélgessünk néhány gondolat erejéig a debrői házlevelőről is, mielőtt még majd rákanyarodnánk a mai nem mindennapi rovatunkra. Csodálatos, szép színe van. Majd, hogy nem azt mondom, hogy aranysárga, egy csodálatos szép színe van, és még ezt mondom úgy, hogy nem illatoltam, nem kóstoltam meg.
Tényleg ez az arany, óarany, de inkább az arany nagyon szépen, és csillog.
Magasabb a polifenol tartalma, de ez a borászati technológiának a következménye. Tehát a másiknál szándékoltan az úgynevezett könnyen oxidálódó polifenolokat kivettük belőle még most korában.
Azt egy szűréssel lehet? Vagy egy derítéssel? Vagy nem, ezt nem árulod
el? Nem árulom el, de hozzáteszem, hogy olyan módszer, hogy mindenki otthon a saját konyhájában meg tudja csinálni.
Hát akkor ezt hoztam is, meg nem is.
Igen, ez jó. De, akinek kis affinitás van a kémiához, az...
Nem kell hozzá kémia, sőt hozzáteszem, hogy ez a módszer, ez Molnár István könyvében, ő a Budai Magyar Király Vincellér iskolának a főigazgatója volt, tehát az ő könyvében is szerepel, tehát a 19. században is alkalmazták már ezt a
nagyon
módszert.
Nagyon jó. Ezzel szerintem sokaknak felkeltetted az érdeklődését.
Igen, azt tovább lehet most gondolni.
Rányásszanak, igen.
Ezzel csökken a polifenol tartalom, és ezzel a bornak a harapossága is egy kicsit csökken, viszont finomodik, és alkalmassábbá válik a hosszabb érlelésre is, amire egyébként tömegével nincs is szükség. Amúgy hozzáteszem, mint tulajdonos és közgazdász, hála a jó Istennek
mert nem áll benne a pénz.
Az a legjobb bor, amit már megvettek gyakorlatilag. Ugye most az előbb még egy már magyarnak, félig meddig magyarnak tartott és magyar nevű szürke barátról beszélünk, ami viszont a francia Pinot Gris-nek a most már kicsit magyarított változata. Ezzel szemben a debrői házlevelű, ez egy autokton magyar fajta, és a debrőiek szerint egyébként Debrőn is, de ez nem... Én elfogadom a debrőieknek a véleményét, hogy ez egy Debrőn talált fajta. Minden esetre csodálatos, mint szőlő is, tehát nagyon szeretünk vele foglalkozni. Szinte mindenre alkalmas, de legjobban mi késői szüretelésű borokat készítünk belőle. Háromféle technológiát is alkalmazunk itt általában. Van egy 32 hektáros ültetvényünk egy tagban, és ezen az ültetvényen készítünk ilyen szálvesző elvágásos módszerrel, készítünk hagyományos módszerrel, mert hogy azt is lehet a debrőiből, és egyébként amikor az idő engedi, most éppen nem nagyon engedi, vagy nem engedi, az idejében akkor jégbort is készítünk, hiszen az országnak ezen az északi felén nagyon nagy hidegek is, tehát ilyen mínusz 20-27 fokok is tudnak lenni, még ezekben a könnyed, lájtos telekben is, ami mostanában van. Úgyhogy sokféleképpen foglalkozunk ezzel a debrői házlevelűvel, és nagyon nagy sikereket aratunk vele.
Nekem ez még gyümölcsösebb, mint az előző. Mondjuk eleve a szőlőfajta is azért a karaktere eleve, tehát szárazborban is gyümölcsösebb. Hát nekem is ez a mézes jelleg, az nagyon ott van benne, és igen aszalgyümölcsök. Itt is nagyon szép az egyensúly, savcukor egyensúly. Tehát, hogy a kettő közül nekem ez a még, tehát hogyha a belövő írsaival elindultunk, akkor ez még inkább azt a világot hozza, ami a jelenlegi divatnak megfelel. Úgyhogy nagyon-nagyon szép mind a kettő izgalmas, és tehát, hogy kifejezetten jó ivásúak, tehát szerintem az fontos kiemelni, hogy ez nem, ugye vannak azért, meg lehet, hogy a sorban is lesznek olyan késői születelésű borok is, amik kicsit olajosabbak, viszkózusabbak, nagyobb glicerin tartalom, vagy ki tudja, hogy sűrűbbek, és ezek viszont egy egészen, a magas cukortartalom ellenére egészen jó ivásúak. Tehát ez fontos. Aki nem kóstolja, csak hallgatja, hogy tudja.
El tudja helyezni egy keretrendszeren belül. Mi is mindjárt bővítjük, vagy tágítjuk ezt a keretrendszert az elkövetkezendő egy-néhány percben, de előtte megköszönjük Péternek, hogy hát megtiszteltél bennünket ezzel a három csodaborral. Én most megkockáztatom azt, ha itt köszönnénk most meg neked, hogy itt voltál és a követőinknek a figyelmet, akkor méltó módon föl is tettük az íre a pontot, ami a késői szüretelésüket illeti. Ez megnehezíti majd lehet a feladatunkat a nem mindennapi rovatunk esetében, de hát ezt majd vállaljuk, ezt a kalandot.
Nem mindennapi, mindennapi. Avagy keressük a kategória legjobbjait.
Maradunk a mai műsorunk témájához hűek, abban a tekintetben, hogy a mai nem mindennapi mindennapit is késői szüretelésű borokra fűztük föl. Egészen pontosan 4 különböző tételt fogunk kóstolni. Felvezető jelleggel csupán annyit mondanék a borokról, hogy van egy 2020-as, 2021-es és egy 22-es évjáratú borunk. A 4-ből 3 a Tokaji borvidékhez köthető, egy pedig a Mátrai borvidékhez. Ennyi infóval ruháztak fel benneteket, többel majd a leleplezés pillanatában, benneteket is, meg a nézőinket is, és akkor, hát ahogy szoktam ezt mondani, kalandozásra fel, meglátjuk, hogy majd milyen irányt, meg milyen ívet vesz majd a kóstolásunk, hiszen ezúttal sem tudjuk, hogy milyen sorrendben haladunk. Jó, én most éppen tudom, hogy a 4 tétel micsoda, de azt, hogy milyen sorrendben, azt még én sem tudom. Elérkeztünk a leleplezés pillanatához. Első számú versenyző természetesen ugyanabban a sorrendben történik a leleplezés, mint ahogy kóstoltuk őket. Én mutatom a kamerának, és Gábor lesz, aki majd ismerteti a kóstolt tételt. Kezdjük az elsővel.
Grand Tokaj Late Harvest. Itt most azért meglepődtem, mert hogy ez egy nagyon jól kimunkált márka, és úgy évről évre jól szokott szerepelni.
De hát 2021-es évjárat volt.
Igen,
egyébként.
2021, az árakat majd mondjuk majd később, mondjuk a körülbelül árakat. Igen, a kettes, az mert talán ide is írtad, de megvárjuk. Tokaikum Late Harvest, szintén Tokaj.
És 2022-es.
Így van, egy évvel fiatalabb. A hármas, az felteszem
Dobberg
a...
Is?
Hát, hogy mivel az utolsó az egyértelműen Tokaj volt nekem, ezért ez a Mátrai.
Ez a Mátrai? Na jó, lássuk.
Szinte
akkor,
biztos vagyok benne.
Mennyire van igazad, és jó irányba
igen,
mutatom.
Igen, ez pedig a NAG pincészet, ami német Attila Gábor, egy kis manufaktúra. Elég régóta dolgoznak ők is a Mátrában, és a Hanna Furmint sárga muskotáj házasítás, és ez az a bor, amire egyébként nincs ráírva, hogy késői születelésű,
nincs
de bizony. Elég egyértelmű.
És hát volt. Ő volt az, 2021. akire azt mondta, hogy a dobbantós
igen.
Borunk
igen.
volt.
Hát, mindenképpen ő volt a
kimagaslik.
Igen.
Kimagaslik, és hát akkor jön a négyes számú versenyző.
Ez pedig a sárga borház, vagy egykori disznókő, szőlőbirtok, vagy még mindig disznókő, nem mindegy. Sárga borház néven futnak most már, és egy Furmint. Egyébként igen, a Furmint az eléggé domináns volt ez a körtés bírses ízvilággal. Szóval ők a negyedik, amiben némi botritiszt véltünk felfedezni, és 2020.
Ő volt az egyetlen 2020-as a sorból. Uh-huh. A Grand Tokai a német Attila Gábor 2021, míg a Tokai Kuma a legfiatalabb 2022-es uh-huh. évjárat. Gábor, akkor most jött az utolsó dimenziónk, amit ilyenkor mindig ide szoktunk időzíteni, ez a nevezzük árérték aránynak, tollikben gondolkodva továbbra is, hogy még egy információ szelettel kiegészüljünk mi magunk is, meg persze a hallgatóink, nézőink egyaránt.
Jó, hát ugye itt most ezt mi már tudtuk, de a hallgatók, nézők még nem tudják, tehát itt azért volt egy kis merényletünk, mert hogy egy viszonylag drága bort is beválasztottunk, ugye itt a nem mindennapi mindennapiba, a rovatban a mindennapi borokat, tehát azért nem ebben az árfekvésben szoktunk kóstolni, ez egy 5600 forint feletti bor, a német Attila Gábor Mátrai Furmint sárga muskotáj küvéje, szóval azért ez a zsebekbe kell nyúlni. Ugye az fontos, hogy ezért a pénzért már aszút is lehet
ebben a kategórián, árfekvésben így van.
Szerintem egy nagyon szép bor, nekem kifejezetten tetszett. Most az, hogy ki ad érte ennyit, az természetesen egy egyéni megítélés. Az fontos, hogy ez egy kis pincészet, tehát inkább egy butik pincészet, mint egy, nem egy nagy termelőről van szó. Szerintem évek óta kiváló minőségű borokat készít, amennyire én emlékszem, hogy miket kóstoltam tőle. Egy időben kiváló sárdonné voltak. Szóval, tehát nem mindennapi az ára sem, de a minősége az mindenképpen aranyérmes volt, tehát én ajánlanám. És akkor hát a tokaiak közül ott kicsit már jobban bajban vagyunk, hát árérték arányban azért a négyes, ugye az egy 2000 forint körüli bor, picit egy alatta, forint, igen.
Leheletnyivel,
és hát azért rövidség ellenére, aki keresi ezt a kicsit botritiszes, igazán tokai, egy igazán tokai bor volt egyébként, úgyhogy az sem egy rossz választás. A Grand Tokajnak a Late Harvestje az egy elég stabil márka szokott lenni, érmeket is szoktak nyerni. Úgyhogy ezek mind a kettő ilyen 2600 és 800 között mozognak, az első kettő.
Ajánlattétel? Akkor summázzuk, foglaljuk össze.
Hát a 3-as 4, most ezen kóstol alapján 3-as 4-est.
Péterre is inkább. Nézem, hogy egyetértesz ezzel az ajánlattétellel a négyesből?
Én egyetértek ezzel.
Oké, tehát akkor a
négyet... De azért megjegyzem, hogy a hármasért három palackot lehet venni a Szürke Barátból is, meg a Debrőhásról is.
És ez volt itt a reklámhelye.
Már nem mind a kettőből, hanem külön-külön, de igen.
Igen, tehát akkor a listára is ránézve, meg ahogy látjuk a palackot, csak a mihez tartás véget, tehát summa-summarum alapon, amit még jobb szívvel ajánlunk, az a német Attila Gábor Hanna Furmint sárga muskotáj házasítása 2021-es Mátrai borvidékből, illetve a sárga borház disznókőszőlő birtok. Vagy egyiket, vagy másikat, de használják, és az ő tokai Furmint kései születelésű 2020-as évjárat. Uraim, elérkeztünk az adásunk záró akkordjához, ez a bizonyos útravaló. A nézőinknek, hallgatóinknak egyaránt becsomagolunk egy kis útravalót, mindenki hozzáteszi a saját gondolatait, de ezt kétféleképpen teheted te is, meg mi magunk is meg fogjuk ezt tenni. Vagy két-három mondattal, vagy pedig kulcsszavakkal dolgozhatsz, a döntés a tied. A lényeg az, hogyha Varga Péter, hogyha jelen esetben Varga pincészet, múlt, jelen, kései születelésű borok, milyen útravalót adnál át a bennünket követőknek? Először mondd azt, hogy mondatokkal, vagy kulcsszavakkal szeretnél operálni?
Mondatokkal. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos mindenfajta kultúrában és a borkultúrában is a múltnak és a jelennek az egysége. Tehát, hogy a mi borkészítésünk vagy borfogyasztásunk az valamennyire a múltba gyökerezik, de megfelel a mai divatoknak, a mai irányzatoknak, a mai technológiai lehetőségeknek. És én azt gondolom, hogy ennél a bortípusnál is abszolút megtalálható ennek a kettőnek a szerves egysége.
Gábor, útravaló mondatok, kulcsszavak, tőled jól megszokott stílusban esetleg.
Most, mivel most visszakóstoltam itt a mátrai bort, és ez megfogott engem, én most csak annyit mondanék, hogy kései, és hát gondolva a Péterék boraira is, természetesen meg erre is, hogy késői szüretben van élet Tokajon túl is.
Nagyon jó kis útravaló, én pedig csak egy dolgot tennék hozzá, akár kulcsszavakban is lehet ezt értelmezni, ha már beszéltünk róla a mai alkalommal, ha bordivat, akkor miért is ne a kései szüretelési borok. Nagyon szépen köszönjük Varga Péternek, hogy itt voltál velünk, és elfogadtad a bormárka meghívását, és ha már útravaló, bízunk abban is, hogy te is kaptál, vagy elviszel magaddal egy picinke kis útravalót a mai beszélgetésből. Antal Gábornak pedig köszönöm szépen, hogy ezt szoktam volt mondani, a szakkommentátorságot, önöknek pedig a figyelmet, ha tetszett, ha érdekes volt, akkor visszavárjuk önöket egy hét múlva a szokásos felületeinken, Trend FM-en 14 óra után 5 perccel, a YouTube-on pedig premierben péntek esténként 19 órától, aztán pedig bármikor visszanézhetők. Ez az adás is, meg a korábbiak is természetesen. Tudjuk-e ezt még fokozni, annyit bedobok így zárszóként, hogy egy egészen érdekes és ebben az évben megszokott mozzanattal várjuk önöket majd vissza a következő adásunkban. Kóstolásra fel!
Ez volt a Bormárka. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.